Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Önök a Kertész válaszol című havonta jelentkező műsorunkat hallják, és természetesen itt köszöntöm a stúdióban dr. Pálffy Dénes okleveles kertészmérnököt, aki az önök kérdéseire is szívesen válaszolni fog. De hát kezdjük azzal, a Dénes bácsi, hogy egy házi feladatot kapott egy hónappal ezelőtt, és mint jó diák felkészült a mai alkalomra. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Kész csókom! Nagy tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat is, és külön Tündét műsorvezetőnket. Ez a legfontosabb feladat, hogy amit ígér az ember, azt teljesítse. De bocsássa meg nekem most a kérdező, hogy először nagy tisztelettel és szeretettel gratuláljak a 60 éves rádiónak és a 40 éves televíziónak, és minden hallgatójának, hiszen ez élteti és tartja fenn tulajdonképpen ezt az intézményt. Hallgattam a betelefonálókat egy darabig, hogy mit is emeltek ki ebből a munkásságból. Legtöbben azt emlegették, hogy egy családias rádió. Igen, valóban. Itt nem csinálnak abból ügyet, hogy ki tegezi a másikat, vagy ki magázza, mint a nagy médiumokban, ugye külön bejelentik, hogy elnézést, de mi tegezzük egymást, mert gyerekkorunktól ismerjük egymást. És természetes a műsorszerkezet, amiben azt hiszem első helyen azok a jó és szép zenék vannak, ami miatt nagyon kedvelik a műsort, mert én is meg tudok említeni több olyan hallgatót, akinek a rádiója erre a hullámsárra van állítva, onnan el nem mozdítja. És ha szabad egy személyes visszaemlékezést is tennem, hát én is 40 éves jubileumot ülök, mert 78 őszén voltam először Móravidéki Magyar Rádióba, ahol Császár Jolán volt akkor a műsorvezető, a főutcai épületbe, a domboldalán, a pincébe volt ez a stúdió felszerelve. Soha nem felejtem el, ugye Bogyósok telepítése volt akkor ősszel a téma, akkor nagy, hogy mondjam, kultúrája volt az elegeszegi ütője az építése miatt a Bogyósoknak, és sok telefont kaptunk, kérdéseket, főleg a fekete tüskementes szederről, hiszen akkor ez Magyarországon teljesen új növény volt. Rátérve hallgatónk kérdésére, hát utána néztem én a kérdés kapcsán a gránátalma fajtáknak, és hármat tudtam összegyűjteni, melyek közül első helyen emeli ki az irodalom a Wonderful nevű fajtát. Ez nagy gyümölcsű, félre is érthető az irodalom, ami szól róla, hogy másfél kilós termést is elérheti, de azt hiszem, hogy ez a bokorra vonatkozik, és nem egymagával termésre, mert azért az túlságosan nagy lenne másfél kiló gránátalma egymagába. Sajnos bármilyen jól vizsgázik a fogyasztók előtt is ízénél, színénél, mindenénél fogva, ez a fajta mínusz 10 foknál magasabb hőmérsékletet nem bír el, tehát ezzel gyakorlatilag nem szabad foglalkozni. Viszont a Parfianza nevű fajta az már 15-20 fokig is fagyálló lehet, ezzel szabad foglalkozni, nagyon kellemesen édes savas gyümölcse van, a magok a résztermésképen belül kicsik, tehát nincs velük különösebb probléma, de bármelyiket, még egyfajta a Molár Ekler, bármelyik fajta is kerül a birtokunkban, azért az óvatos téli takarás indokolt. Ha nem is teljes takarásról van szó, de részleges takarásnál a tövét legalább védjük. Ennyit tudtam hallgatón kérdésére mondani.
Hát reméljük, hogy tudtunk segíteni ebben, hogyha azzal kísérletezne, hogy gránátalmát ültet, akkor melyik az a fajta, amit érdemes a kertbe telepíteni?
Ezt keresse a kereskedelembe, úgyhogy más nem.
De akkor maradjunk a gyümölcsöknél és a káki gyümölcsnél, ami most fogyasztható és rendkívül finom. Egyre többen ismerik ezt a növényt.
Igen. Hát tulajdonképpen ez egy, azt is mondhatnám, hogy kultikus növény, legalábbis származási helyén és Kínába, mert a káki fordítása Kínából, kínai nyelvből tulajdonképpen a lélek és a lélek tápláléka tulajdonképpen ez jelenti a fajta maga, lefordítva, vagy lélek energiája, viszont maga a tudományos név a Diospyros kaki, ebből a Diospyros az Istenek eledelét jelenti. Nagyon érdekes, hogy talán egyfajta kivételével az íze közömbös, de az a kellemes savasság, édesség, amivel rendelkezik a fajta, és az az állag, amilyen sejmes, bársonyos, akár hűtve, akár frissen fogyasztva, ez nagyon kedvelté teszi, és tulajdonképpen olyan időszakban, amikor már szabadban nincs semmi friss gyümölcs, legfeljebb a naspolya, ugye, utóér lelhető, mert a fán nem érik be teljesen, ugye ahhoz nálunk rövid a vegetációs ideje, azonban itt is vigyázzunk azokra az irodalmi fals adatokra, hogy mínusz 20 fokot is kibír minden károsodás nélkül. A kérdés az, hogy melyik fajta.
Tehát akkor itt sem mindegy, hogy miért telepítünk.
De mennyire, hogy nem mindegy, hogy mit telepítünk. A legközismertebb és talán legképlékenyebb éghajlati adottságainkhoz viszonyítva a Tipó nevű fajta, de mellette nyomban megemlítem a Vanília nevű fajtát, ami már 10 fok alatt elfagy. Tipó termő példányom van belőle, semmi probléma nem volt vele. A Vanília 3 éves, 2 évben visszahagyott csonkig, tehát ezzel nagyon vigyázni kell, és még annyit a kákiról, hogy Lotus Szilvának is nevezik. Nem csak Datúja Szilvának. Most ez a Lotus félrevezető név, ugyanis a Diospyros Lotus alanya a kaki Szilvának. Tehát ne úgy keressük, hogy Lotus, mert akkor mellé foghatunk, alanyt kaphatunk, vagy vásárolhatunk, ami viszont nem terem, de kitűnő alanya magának a kakinak.
Most több fajtát is említett. Ízbeli különbség, termésbeli nagyság van-e ezek között?
Van.
Melyik a leg?
A legnagyobb pillanatnyilag, ami hát nálunk már előfordul, ez a Tipó. Mondhatnám, hogy alma alakú, vagy szabályos paradicsom alakú, vagy inkább úgy mondom, hogy gömb alakú. Nagyon sima, szép gyümölcsű. Amint említettem, közömbös ízű. Viszont a vanília nevű fajta, az valóban vaníliára jellemző ízzel rendelkezik. Utóérő, ugye említettem, az utóérést gyorsítani lehet azáltal, hogy a kaki gyümölcsök közé almát rakunk, az alma utóérése mellett etilént fejleszt, és ez az etilén gyorsítja az érést a kakinál is. De ugyanez alkalmazható a kivinél is, és még a naspolyánál is.
De jó ötlet. De úgy közben van egy telefonálunk, egy kérdezőnk. Jó napot kívánunk!
Nagyon is te jó napot mindkettőjüknek.
Magának is esik.
Hallom, hogy a Klárika még mindig nem lépett a javulás útjára.
Sajnos.
Innen üzenjük, hogy jobbulást kívánjuk neki.
Köszönjük, át fogjuk adni.
Hát bejöttem, mert ilyenkor halálos vétek a 4 fal között lenni, ebben a tavaszt idéző csodálatos őszutó télelőben. Hatalmas vérengzést csaptam ott kint.
Na.
Az az igazság,
miket tarolt le?
Tessék, a rózsákat jól visszavágom. Majd a ritkítást a tavasszal, amikor majd meglátom, hogy hogyan hajt.
Igen.
De mindenek előtt még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos, varázslatos üvegbe zárt mennyei ambróziát, amit tetszett hozni, mert gondolom belül ugyanolyan, mint a külleme. Hát valami mesés, ilyet régen láttam.
Köszönjük.
Majd ünnepi alkalmat várunk arra, hogy az asztal dísze legyen. Mert valami mesés a színe. Gondolom az íze, zamata, meg még ezt is felülmúlja.
Bízzunk benne.
Igen. Tehát a kérdésem a következő, hogy a fákat, a varacfákat, a rúzsákat most kell-e lemosni, vagy majd ráérek a tavasszal?
Erzsike, a természet ébredése jelzi a kártevők ébredését is. Ezért ne hamarkodjuk el a lemosópár.
Ne.
Rügy, pattanás, ugye ez a legideálisabb állapot, rügyfakadása még jobb állapot, amikor a rügypikelyek alá is be tud már jutni a permetlé, és az ott lévő kórokozót, vagy esetleg kártevőt érintés ezáltal át tudja pusztítani. Igen. Ez a leglényegesebb része a lemosópermetezésnek, és ahogy a neve is mondja, valóban bőpermetlével, lemosásszerűen.
Akár... bele fogom állítani őket.
Így van, akár olajtartalmú készítmények. Így van.
Nagyon
így
szépen
van.
Köszönöm. Igen.
Ezek szerint nem volt kötkanizsán.
Ó, de volt, amikor már én vagyok a ló, a bevásárló, reggel hétkor, mikor indultam, akkor a köd volt, ott kiskanizsa fel, ott itt nálunk nem, de ott bele lehetett harapni.
Igen.
No, de mire én visszaértem, már majdnem sütött a napot, meg hét ágra süt. Úgyhogy isteni, jó kint lenni.
Igen.
Mindenki, aki csak teheti, vonuljon ki a szabadba.
Igen.
Én dolgozom, mert akkor nem fog fázni nekem, már csúrog a víz a hátamon.
Köszönjük.
Köszönjük szépen, Erzsi.
Sok minden jó.
No, hát egy picit beelőzött engem Erzsi ezzel a kérdéssel, mert én ugye azt vallom, hogy a kertészember az télen sem pihen, és ez tényleg így van, mert az év minden időszakában talál valami elfoglaltságot, de talán a decemberre nem mondhatjuk azt, hogy az év leghidegebb hónapja. Ilyenkor azért még van napsütés, napos időre gyakrabban lehet számítani, nincs az a nagyon-nagyon hideg. Nyugodtan belevághatunk bármilyen kerti munkába, amit nem tudtunk befejezni korábban?
Minél előbb. Igen, feltétlen bele kell vágni. Sorba szedem nagyjából a következőket. Ugye az őszi faültetéseknél problémát okozott a csapadék hiánya, rendkívül csontszáraz talaj. Elmaradt sok ültetés, ha megvan a csemete, mert ugye ma már minden lerakat és faiskola zárva van, de ha megvan vásárolva a termelőnél a csemete, le van vermelve, az minél előbb tegye a helyére, mert ez az őszi, még ha télinek mondható is ültetés, ez nagyon sok előnnyel jár, tavasszal úgy indul a növény, mintha eredeti helyéből indulna. A következő dolog, a tápanyag utánpótlás, akár szerves anyaggal, amit azért célszerű ugye bedolgozni a talajban, mert még ez is lehetséges, hiszen az a pár centis vagy, ami volt itt a párnapos leülés alatt, ezt tegnap már felengedett, tehát a talaj alkalmas arra, hogy megművelhető. Foszfor és a kálira szeretném a hangsúlyt helyezni, mert ezeknek 3-4 hónap szükséges ahhoz, hogy a növény számára felvehetővé váljanak. Ez most december, tehát március-áprilisra ez az idő kijön, és alkalmas lesz a növényeknek a felvételre. A másik dolog a talajmunka. Hát ugye sokan vitatják, hogy talajművelés, főleg szántás nélküli talajművelés, hát ami az ásás nélkült is jelentheti. Én nem, mindig azt szoktam mondani, hogy egy homoktalajról van szó, mindegy, mit csinálunk, az mindig egyforma. De egy kötött talajnál, ha nem tudjuk az őszi talajmunkát elvégezni, akkor bizony nagyon rossz talajállapottal találkozunk tavasszal. Bárminek is szánjuk azt a talajt, ezért nagyon fontos, hogy ősszel tisztességes talajmunkát tudjunk végezni, hagyjuk darabosan, rögösen, befogadja a csapadékot, nem engedi a havat elfújni a területről, hanem ezek a rögök még azt is megfogják, és a fagy úgy szedi szét a rögöket, amit nem lehet művelőeszközzel megcsinálni, mert művelőeszköznél a száraz a talaj, akkor port készíthetünk ugye a talajból, ami abszolút nem előnyös, ha viszont nedves, akkor meg kenjük, minden baj van vele, tehát abszolút nem jó állapot.
De most ez az időjárás, ha még valaki nem ásta fel a kertet, tökéletes.
Kitűnő.
Nem tudom, hogy milyen kérdéssel várakozik a telefonáló, de mindjárt elárulja. Halló, jó napot kívánunk!
Szép jó napot kívánok! János vagyok Csurgóról.
Üdvözöljük, János!
Nagyon rövid kérdésem lenne a citrusféléknek a teleltetésével kapcsolatban. Tehát citromfa, narancsfa.
Értjük, igen.
Hogy vettem a tavasszal még egy obi házba egyébként, de terem is, és félek a teleltetésétől, vagy mire kell vigyáznom, tudom, hogy 5 fok alatt, tehát ne fázzon meg, inkább a fény igényére lennék kíváncsi, hogy az mennyire igényes.
Köszönjük a kérdését. Ez a leglényegesebb kérdés az örökzöld cipruszfélék teleltetésénél, hogy ha 10 fok körüli vagy fölötti a hőmérséklet, akkor ugye elengedhetetlen, hogy öntöznünk kell a növényt, mert vízveszteséget szenved.
Igen.
Az öntözés pedig és a 10 fok feletti hőmérséklet hajtás növekedést indukál a növénynél. A fényviszonyok ehhez télen általában nem a mai napot figyelembe véve nem megfelelők, és etiolált zöldszintes ecskék nélküli gyenge hajtásokat nevel, ami nem erősíti a fát, ellenkezőleg gyengíti. Tehát ebből az következhet, hogy lehetőleg minél közelebb az 5 fokhoz tartsuk a növényeket, minimális öntözés, és ebben az esetben a hajtás növekedés nem indul be, és így a növény nem gyengül le. Ennyit tudok mondani a teleltetésről.
Na most a fényigényt kértem, tehát az...
Na most ugye, ez ugye, az, amit eddig elmondtam, az azt jelenti, hogy a természetes fény, vagy fénytelenség, amire utaltam. Ha viszont mesterséges megvilágítást alkalmazunk ezeknél a növényeknél, mert ugye termés van rajt, vagy azt várjuk, hogy februárban majd egy intenzívebb virágzás következzen be, ugye, ami az első virágzási periódus a cipruszféléknek, akkor célszerű legalább 3-4 órás pótvilágítást alkalmazni abban az esetben, ha teljesen borús időszak van. Ez pedig a pótmegvilágítás ugye fénycsövekkel történhet, ha lehet, akkor különböző színű kémcsöveket, fénycsöveket alkalmazzunk.
Értem. Köszönöm szépen a kérdést.
Kérem.
Megkaptam a választ, akkor ezek szerint igen. További szép napot kívánok.
Viszont magának is mindenki kívánok.
Köszönjük. Szép ünnepeket. Viszont hallásra.
Köszönjük szépen. Viszont hallásra. Ha már ültetés, akkor itt van egy hallgatói kérdés, banánfa. Téli kabátot varjunk neki?
Kevés.
Hogy lehet megvédeni? Egyre többet, de tényleg most így visszagondolok, én is egyre több helyütt látok már banánfát, ami egyébként fű.
Ugye, ha már a téli kabátról esett szó, na, talán már nem is sokan emlékeznek a pufajkára, ami ugye egy vatelinnel kitöltött, vízhatlan, jó, meleg öltözék volt. Hát még ez is kevés a banánnak. Ugye törpe banán, ami általában most nagyon divatos lett a házaknál, szomorúan látom a Fatornyos falom első, második házának kertjébe a 2 méter magasságú, 1,5 méter levél nagyságú banánt lelombozódva, mert az első -0,5 foknál teljesen lefeketedett, lebarnult. Tehát nagyon fagyérzékeny. Ezért takarással ezt nem lehet megvédeni.
Úgysem, hogyha visszavágják?
Na most ugye csinálják azt, mivel ugye a tenyésző csúcsa mélyen van a növénynek, tehát vissza lehet vágni gyakorlatilag egy csupasz szárra, levelektől megszabadítva, kockázat, de lehet vele kísérletezni. Amit ilyen esetben javasolni tudok, a perlit. Ha például nem téli kabátot, hanem zsákot csinálunk a banánfának, törzsének, ugye, ami legalább 30-35 centi átmérőjű, és akkor a törzs körül perlittel szépen betömjük. Ez a legjobb hőszigetelő, és képlékeny, mert a hungarocell ugyanúgy alkalmas lenne a hőszigetelésre, de hát ugye abból nem lehet ott köröket, meg egyebeket, ha bár vannak már csőre alkalmazható elemek is, még azt is ki lehet próbálni, de nagyon macerás és igényes ez a megoldás, ma költségigényes is. Ha már a takarásról van szó, feljegyeztem magamnak én is, hogy erről feltétlen szólok, hogy olyan takarásokat látok, hogy fóliával be van borítva a növény. Hát sajnálom azt a növényt, amit fóliával védenek, mert ilyen fényviszonyok mellett képes 20-30 fokra felmelegedni a fólia alatti levegő, és maga a növény is, és nedvesség van a talajba, tehát hajtásra indukál, kényszerítjük a növényt, ez pedig ugye aztán jön a mélyebb lehűlés, akkor eleve a hagyáshoz vezet.
Tehát többet ártunk, mint amit
többet használunk. Többet ártunk, mint használunk, ez a lényeg, tehát takarni szerves anyagokkal, kukoricaszár, naptaforgószár, pampaszfű levélzete, elszáradt része, falevél, lomb, minden egyéb alkalmas. Ha ez nincs, akkor a kartonpapír, vagy hullámpapír, ugye, ami még levegőt zár magába, a legalkalmasabb. Fóliát csak annyit, amit a tetejére terítünk azért, hogy a víz el ne áztassa a takarót, ha ez papírból van. A takarás lehet részleges vagy teljes, ez a növény értékétől és érzékenységétől függ, mert célszerű még a gyümölcsfánk régi Magyarországon legalábbis régóta meglévő gyümölcsünk a füge, ami sokak szerint ugye, hogy télálló, viszont vannak olyan telek, amikor tövik vagy, és a fa helyett bokor lesz, mert őről kihajt. Ezért célszerű, amennyire lehetséges, van elég takaróanyagunk, lomb vagy egyéb szerves hulladék, legalább 50-60 centi magasságig a tövet takarni, mert ott már olyan rügyeket is takarunk, ami termést hozhat, de ha nem takarjuk, akkor csak olyan alsó rügyekről hajtányból csak hajtás lesz, vagy nagyon később termés kezdemény, ami már nem biztos, hogy beérik. Szó volt ugye itt a gránáthalmáról, inkább teljes egészében takarjuk, mint részben. Elmúlt tél, amire azt mondhatjuk, hogy egy kellemes, tehát szélsőségtől mentes, már hőmérséklet szélsőségtől mentes tél volt, de a kivi törzsei a föld feletti részen bizony felrepettek a fagyástól. Ezt kieveri a kivi, de nem mindegy, hogy egészséges az a törzs, sérülésmentes, vagy pedig sérült. Úgyhogy akinek pár töve van, még azt is célszerű legalább 50-60 centi magasságig védeni a hidegtől. Ezek a növények, amik nálunk nem őshonosak, ezek nagyon ki vannak téve az időjárás szeszélyeinek, és nem elég csak arra gondolnunk, vagy az ellen védekeznünk, hogy éppen hány fok a hőmérséklet télen, hanem arra is figyelemmel kell lennünk, hogy milyen volt az ősz, a felkészülési lehetősége a növénynek, mert ugye ha túl csapadékos az ősz, akkor kevésbé érnek be a hajtások és hideg. Ha viszont túl száraz, meleg, akkor úgy szintén nem kedvez a terelésnek, tehát igazán egy normális, közepesen vízellátottságú és hőmérsékletű őszi időszak, a békebeli őszi időszak lenne ezeknek a növényeknek a kedvező, ami felkészíti őket a télre.
De akkor igazából, hogyha végighallgatom édesbácsit, akkor én leszűröm, hogy ha kevesebb gondot akarunk, akkor őshonos gyümölcsfákat ültessünk, és kevesebbet ezekből a kísérletező dolgokból, mint gránátalma, kiwi.
Ez tökéletesen így van, de azért ne felejtsük, hogy a változatosság gyönyörködtet.
Ez itt van.
És ezek új sikerek vagy élmények, és öröm az, amikor valóban egy nálunk nem őshonos növényel valami eredményt értünk el, de be kell kalkulálni a kudarcot is.
Na hát ma borbála napja van.
Igen.
Gyönyörű szép idő, és azt mondják, hogy meghatározza a téli időjárást, ilyenkor szoktak borbála ágat is hajtatni, és én gyorsan utána néztem, hogy milyen dologtiltás kapcsolódik hozzá. Hát egykoron a férfiaknak megtiltotta, hogy lemenjenek a pincébe bort fejteni. Ha viszont ma valaki bort akar fejteni, akkor jól választ?
Érdekes dolgok ezek. Ugye borbála, ha jól tudom, a tűzoltók védőszentje.
Bányászok
és tűzoltók. És tűzoltók, de tűzoltóknak ugye igen. Ott van még a másik
Flórián
védőszentjük. Tehát igazán kegyeltek az égiek által is. Eleink ugye külön figyeltek a borfejtés időszakán arra, hogy telehold, vagy hol tölte, vagy hol fogyta, a szélfúj, vagy főszélfúj, ugye, déli, vagy északi szélfúj, hogy a nap állása jelentette náluk befolyást, ezt nem tudom. Minden esetre még bort fejteni is kellemes ilyen időben, mint borús, szinte kilátástalan időben. Úgyhogy minden további nélkül. Aki eddig még nem fejtette meg a borát, eléggé késett, minél előbb fejtse meg.
Lehet-e ott elkövetni?
És bát? Ha már a bort megemlítettük, a pincében is vannak olyan teendők, amit a decemberi hónapban készülve a János áldásra, majd 27-ére célszerű figyelemmel kísérni a boraink fejlődését. Különösen amire szeretném a figyelmet felhívni, az a kén fogyasztása az elmúlt évi boroknak nagyon változó, de összességében azt mondhatjuk, hogy jelentősen fogyasszák a borok a ként, ezért rendszeresen ellenőrizni kell a bor kéntartalmát, és ha esedékes, akkor pótolni kell, ez pedig fehérbornál általában az 50 mg körüli per liter hatóanyag, vörösboroknál a 30 körüli. És vörösboroknál külön megemlítem azt, hogy tudom, mennyire félnek a vörösbort készítők a kénezéstől, mert kifakul tőle a bor. Igaz, hogy fakul a színárnyalat, világosodik, de ha van ott színanyag, akkor az 2-3 hét múlva ragyogóba jön vissza, mint kénezés nélkül. Ne felejtsük el, hogy a bornak van két természetes konzerváló anyaga, egyik az alkohol, másik a savtartalom, de van egy mesterséges, ősidők óta használt konzerváló anyaga is, ez a kén. És ugye, ha most az Európai Uniós elvírásokat vesszük figyelembe, minden palackra fel kell tüntetni, hogy szulfitokat tartalmaz. Hát ebbe az a szépséghiba, hogy azt nem kell feltüntetni, hogy mennyit. Márpedig ezen van a hangsúly.
Igen.
A másik dolog, amit a pincébe azért illik elkövetni, különösen akik faedénybe borászkodnak, és nem fémedénybe, hogy a fa fogyassza a bort rajtunk kívül, és a fogyást illik pótolni, vagyis töltögetni, hogy tele legyen az az edény. Fémedényeknél ugye ez egyszerűen oldható meg, akár a parafin felületzárással, vagy levegő kiszivattyúzásával, vagy védőgáz alkalmazásával, ugye korszerű nagyobb borászatokba. A fémedénybe való borászkodásnál egy dolog, ami remélem már nem aktuális, nagyon fontos, hogy addig, amíg üledék keletkezik a bor alatt, cseprő, addig a tetejét lezárni hermetikusan parafinnal nem szabad, mert minden üledéknek gáznemű mellékterméke van, és ez a melléktermék, ha szabad a felület, akkor eltávozik a folyadékból, de ha le van zárva, akkor benreked a folyadékba is. Nagyon kellemetlen ízeket és szagokat tud eredményezni a borban. Ezért csak a második fejtés után, amikor már gyakorlatilag nulla az üledék, vagy esetleg derítés után alkalmazzuk a lezárását fémedénybe a boroknak.
Köszönjük szépen a jó tanácsokat, nem tudom, van-e telefonálunk, kérdezünk, ha nincs, akkor közben érkezett e-mailben egy kérdés, hogy hogyan kell jól teleltetni a muskátlit, mert hogy már bevitték, és elég sokáig ugye az idei szezonban kint lehetett hagyni, de amint bekerült a muskátli, gyakorlatilag egy héten belül elkezdtek sárgulni a levelek. Hogy lehetett téli időszakban is a hidegben szellőztetni, tehát kellene nekik a friss levegő, illetve, hogy teljesen ledobja a levelét, és teljesen csutka legyen, az hogy lehet megelőzni, ez a kérdés. Tehát igen, hogyan lehet jól teleltetni a muskátlit?
Hát ugye a hány ház annyi szokás. Mert valamik kinyűvik, vagy kitépik a muskátli töveket, és a földpincébe, ahol erre lehetőség van, egy csokorba ködve a töveket lomb nélkül, felakasztva a gerendára tárolják, és tavasszal vagy februárban már beültetve talajba indulhat a hajtatása és a növesztése a muskátlinak.
Na, ezt én még sose próbáltam.
Nem, ki kell próbálni. A másik dolog a leggyakoribb természetesen, hogy ládástól vagy tenyészedényestől visszük a terelés helyére. Az előbb elmondottak a citrusféléknél, itt még fokozottabban állnak, mivel itt lágyszárú növényről van szó, ami ugyan félcserje, de hát az örökzöldek egy kicsit ettől eltérőek. Itt még fontosabb, hogy a hőmérséklet valóban fagypont fölött legyen csak pár fokkal.
Tehát akkor, ha már 10 fok, 15, az már nem
elindul.
Jó.
Elindul akkor már a növény, ha vize is van. Ha nincs vize, akkor természetes nem. De ez azért kritikus ez a dolog, mert ugye hát egy eléggé, hogy úgy mondjam, vízben gazdag a hajtásrendszerű a muskátli, ezért a saját nedv tartalmánál fogva is el tud indulni, ha a hőmérséklet megfelelő számára. Tehát még fontosabb, hogy 10 fok alatt maradjon a hőmérséklet.
Locsolni is gondolom ritkán.
Nagyon ritkán, nagyon ritkán. Az, hogy meg ne aszalódjon a növény. Tehát csak ennyire. Csak ennyit locsolni.
Csak minimálisan.
Csak minimálisan.
És ha sárgul a levél, akkor ezt meg folyamatosan érdemes leszedni. Vagy visszavágni ebben az esetben.
Na most, a visszavágás az megint egy kétélű dolog. Mert ugye amikor a növény vissza van vágva, akkor még jobban reagál a hőmérséklet és a víz összefüggésében az új hajtás képzésre. És ugye itt is érvényes, hogy minden új hajtás fénytelen viszonyok között csak gyengíti a növényt, abból értékes hajtás nem lesz, mert klorofilmentes vagy szegény etiolált hajtások lesznek. Az a szerencse a muskátli teleltetésnél, hogy ha a töveket életképesen meg tudjuk őrizni, akkor tavasszal visszavágás után megfelelő fényviszonyok és tápanyag víz mellett gyorsan regenerálódnak a növények, és tisztítők lesznek továbbra is.
Mindjárt visszatérünk még egy picit a muskátlihoz, de ha van minden igaz, akkor van telefonáló. Halló! Jó napot kívánok!
Muszi vagyok is, Sztáron.
Üdvözlőjük!
Szervusz, doktoron!
Szervusz, üdvözöllek!
Úgyhogy azt szeretném kérdezni tőled, mert nem biztos, hogy mindenki tisztában van vele, amiről beszélgettünk is, hogy a szőlőveszőknek az átteleltetése, az hogyan működik?
Milyen
körülmények között?
Tehát dugványnak, oltócsapnak
szeretnénk. Igen, tudod, igen, hogy igen, akkor megszeszte aztán.
Kormin, egyéb. Igen, értem.
Igen.
Na most, ugye a szőlőve...
És úgy van, bár egy pillanatot még, légy szíves. Tudod tartani az időpontot, hogy megbeszéltünk?
Igen.
Jó, rendben van. Jó.
Tehát akkor a kérdésre a válasz.
Köszönöm, meghallgatom a rádióba.
Igen.
Kész csókom, szávasz.
Szervusz.
Viszont hallásra.
A legegyszerűbb módja, ugye, vagy a legkevésbé problematikus módja a vesszük tárolásának a tőkén való tárolás. De ez egyben kockázat is, mert hiszen a szőlő is, ha mínusz 15 fok alá hűl a hőmérséklet, akkor bizony egyes fajták erre már érzékenyek, tehát a rügyek károsodhatnak. Ezért lehetőség szerint a vesszőbegyűjtést húzzuk ki addig a utolsó pontig, amíg a hideg, ez a mély lehűlésben nem következik, illetve a fakadás. Általában február vége. Erre a legalkalmasabb, mert a tárolása nem kis rizikót rejt magába ezeknek a vesszőknek, általában 5 Celsius fok körüli hőmérsékleten a legideálisabb, ehhez ugye már hűtő berendezés, vagy szekrény, vagy láda kell, és megfelelő nedvességtartalom, olyan közegbe, gyaluforgács, pürészpor, ami kórokozótól mentes, fertőtlenített vesszőkkel célszerű csak ezt a tárolást csinálni, és ebben az esetben a májusi, június elejé oltásig minden tovább eltartható a vessző életképesen, és minél nyugalmibb állapotban van a dugványozás is, és az oltás is annál sikeresebb.
Reméljük, hogy kielégítő a válasz a kedves Igen. telefonáló számára. Ha van kérdésük, akkor még van lehetőségük pár percig hívni minket 575-17-18 és 575-17-19 is. Említettem egy picit még a muskátlihoz visszatérve, szintén kérdés, hogyha volt a muskátlinak bármilyen betegsége, és bevisszük olyan helyre, ami fagymentes, akkor a károsítót ugyanúgy átteleltetjük, és tavasszal az újra károsítja a növényt, vagy átbíheti a többi növényre ezt a fajta betegséget. Mert ugye a leveleken ilyen pöttyösödés volt, és hogy így próbálja átteleltetni. Ilyenkor mi a jó módszer? Kidobni a növényt, és újat ültetni tavasszal, vagy tulajdonképpen ettől a kórokozótól mentesíteni tudjuk tavaszig a növényt?
Bonyolult a kérdés, mert ha csak pöttyös, akkor teleltethetjük, de ha már szeplős is, akkor komolyra fordítva a szót. Kártevő szerencsére alig fordul elő muskátlinál. Szabadföldbe egyes araszoló hernyók, lepkék hernyói bele szoktak harabdálni, de ezt öntözéskor észrevesszük, és akkor el tudjuk távolítani, ezért permetezni nem kell. Viszont üvegházi lisztecske az előfordulhat nagyobb mennyiségben, és még a levéltetű is a muskátlinál. Na most ilyen fertőzött növényeket nem célszerű tárolni, vagy ha tároljuk, teleltetjük, akkor minden levéltől meg kell szabadítani, amit a kártevő szeret, vagy amint van, és így mentesítjük gyakorlatilag a kártevőktől. Ami a betegséget illeti, ugye különböző baktériumos és gombás betegségei vannak a muskátlinak, általában ezek a teleltetés alatt nem szoktak különösebb gondot okozni, úgyhogy ha mégis valaki nagyon sterilen akarja a növényeket bevinni az a teleltetésre, akkor egy résztartalmú permetezéssel bevitel előtt, ha ellátja ezeket a növényeket, akkor helyesen cselekszik.
Tehát akkor ezzel már nem lesz gond.
Nem.
Jó, hát akkor közeledik a karácsony, a fenyőfa mellett nem tudunk elmenni, de én most egy picit más szempontból közelíteném meg a dolgot, mert azért én gondos vagyok, tehát mindig megtervezem, hogy milyen lesz a fenyő, milyen fajtát választok, és mielőtt megvásárolom, én kint szoktam tartani a jó hidegbe. Mert hogy azért a karácsonyfán rengeteg rovar, élősködő hemzseg, és ezt előszeretettel vihetjük be a lakásba. Érdemes-e ezektől megtisztítani a fenyőt, mielőtt a lakásunk dísze lesz?
Hajjaj! Most azon tűnődök hirtelen, hogy mit tudunk bevinni a lakásba karácsonyfával. Ott is van atka is, meg tripsz is, meg pajzstetű is, de általában ezeket a növényeket a kereskedelembe nem árulják. Mert ezek színben már megváltoztatják a növényt, tehát ordít ezekről a fertőzés. Oda se viszik már a piacra.
Tehát akkor ez felismerhető, hogyha...
Messze menők felismerhető. Na most az akác pajzstetű az szokott egy olyan rejtett kártevő lenni, ami kis gömbök formájában, de ezek 2-3 milliméter, nagyon jól látható kiemelkedések a növényen, ha ilyen fertőzés van, és ezeket felbontjuk, akkor alatta számtalan tojás százával található, és hullik ki. De ez a karácsonyfa időtartama, élettartama alatt, míg a lakásban van, az égvilágon semmi problémát nem jelent. Szinte csak úgy vehető észre, hogyha nagyon alaposan, nem azt mondom, nagyítóval vagy mikroszkóppal, de körülbelül ezt a gondos átvizsgálást igényelni.
Tehát ettől nem kell megijednünk.
Mert ugye, ha igazán fertőtleníteni akarnánk egy karácsonyfát, akkor az csak gázos fertőtlenítéssel lehetne, amit senkinek nem ajánlok.
Tehát bátran mindenki viheti a lakásba, és ebből nincsen gond.
Viszont megjelent a nyilvánosság előtt a dió zöldburok furó legyével kapcsolatban egy téves információ. Megbocsátható a tévedés, mert az almatermesztés professzorra, aki nyilvánosságra hozta, hogy nem fordul elő Zala megyébe a diófuró légy, zöldburokfuró légy. Hát már 4-5 éve, hogy előfordul. Magyarországon 2011-ben regisztrálták először Kőszeg térségébe, de ugye hivatalossá csak akkor válhat, hogyha az illetékes hatóság is ráteszi a bélyegzőt, ez 12-be került rá. Csak ha a szomszédainkat nézzük, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, múlt század, 1993 és 96, már itt volt a kártevő. Ennek nincs vasfüggöny akadálya, mivel légy és repül.
Nincs határ.
Úgyhogy nincs határ. Tehát nem vettük észre. Ez az igazság. Pontosabban megtévesztett bennünk az, hogy a dió zöld burkát 2-3 baktérium és gomba is fertőzi, és a tünetek összemosódhatnak. Ez történt a furó légy esetében. De sajnos megvan. Karanténkártevő ugyan, de ezzel a hatóság különösebben nem csinál semmit. Most párhuzamosan megemlítem az aranyszínű sárgulás szőlőnél előforduló sárgulást előidéző vagy terjesztő amerikai szőlőkabócát. Ugye az is karanténkártevő, de ott a kivágott szőlőt kártéríti az állam, mert karanténkártevő. Na most ugye ez a karanténkártevő, ami a zöldburokfuró légy esetét illeti, ez a termés 50%-át is képes ugye használhatatlanná tenni. Rokona a cseresznyelégynek, egy nemzedéke van, de ez a nemzedék annyira elhúzódó tojásrakású, hogy július közepétől szeptember közepéig rakja tojásait, és ez alatt igen sok diót tud megfertőzni, egy-egy zöld burokba nem egy, hanem 10-15 tojás is előfordul, illetve lárva, nyű, és ez okozza tulajdonképpen a kártételt. Minél későbbi a fertőzés, annál inkább használható lesz a diónak, amikor már a csonthéj is kialakult, akkor ugye különösebb kár a dióbélre már nem következik, ezért az már hasznosítható akár ipari olajkészítésre, akár élelmezési célra. A védekezés sajnos vannak szerek, engedélyezettek, amik használhatóak, de ugye fák mérete miatt
magas, igen.
Még ha nem is 30 méteresek, de
Tehát nehezen megoldható.
Ez nehezen megoldható. Azok a megoldások pedig, hogy fóliával borítjuk a területet, a fa alját, hogy a nyüvek, amikor lepottyannak a fertőzött dióból a talajba mennének bábozódni, hogy ezt megakadályozzuk. Hát egyrészt költséges, másrészt annyira elterjedt a dió, hogy ez a védekezés igazán még gyérítésnek sem mondható. Fel kell készülni arra, hogy vele együtt kell élni ezzel a kártevővel. Különböző ragacsos sárga lapok kihelyezése szintén gyérítheti a kártevőt, de ennek is az a problémája, hogy a fa legmagasabb részén célszerű elhelyezni ezeket a ragacsos lapokat, még illatcsapdát is alkalmazva, szóval ez is nagyon-nagyon sziszifuszi munka és kis eredményt hoz, de valami mégis.
Hát a ráérősek.
Igen.
Megpróbálhatják. Dénes bácsi, hát köszönöm szépen, hogy ma is itt volt, meg köszönöm szépen egyúttal az egész évi közreműködését, munkáját, jó tanácsait. Számítunk erre 2019. januárjában is ugye eljön.
Én köszönöm, mert megtisztelő egy ilyen rangos intézménynél közreműködni, bármennyire is szerényen telik ezt tőle.
Köszönjük szépen a jó tanácsokat, és hát aki kertészkedik ebben a szép időben, csak javasolni tudjuk, hogy végezzék el a még fennálló munkákat, gyönyörű idő van, és természetesen...
De azért pihenjenek is, készüljenek fel a jövő évi nagy munkákra.
Mert hogy lesz jövő évben is sok munka, és ezek szerint nagy munka is, legközelebb, tehát január 1. kedjén találkozhatnak a Kertész Válaszol műsorra.
Ami talán második lesz.
Ami talán második lesz? Igen, mert január...
Egy az első.
Igen, mert január elseje. Na hát akkor nem fogunk kertészkedni, akkor kipihenjük az évvégi mulatságot, tehát akkor januárban a második hét kedjén fogunk találkozni. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma is a stúdióban. Jó egészséget kívánok önnek.
Viszont
és nagyon szép napot mindenkinek, a hallgatóknak is. Kertész Válaszol, tehát legközelebb egy hónap múlva.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.